Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel hálát adunk neked. Minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért, kegyelmedért, azért, hogy még tarthat a ma, áldunk azért, hogy itt lehetünk, és lehet, hogy nehézségek és fájdalmak vannak a mi szívünkön, mégis hozzád emelhetjük fel szavunkat. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, mindenek felett a világ megváltásáért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ad nekünk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk tudjon leborulni előtted egész életünkkel, tudjunk hozzád fohászkodni. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk és elismerjük, hogy természet szerint bűnösök vagyunk, és ez leginkább a te közeledben válik világossá. Hajlamosak vagyunk a rosszra, érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel, vétkekkel. Te tudod egyedül, hányszor vétkeztünk ellened, azzal, hogy eltávoztunk útjaidról. Eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetedről. De te, Urunk, ne nézz kérünk, ami bűnös ember voltunkra, és könyörülj rajtunk. Szégyeljük magunkat bűneink miatt, és mélyen fájlaljuk bűneinket, tisztíts meg titkos bűneinktől, és bocsáss meg minden vétkünket. Egyetlen fiadért, Jézusért. Szerető és szent atyánk, segíts bennünket abban, hogy a te világosságodban élhessünk, és a te utaidon járhassunk, a mi Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jöv el, teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, mai Isten tiszteletünk alapigéjét, a Zsoltárok könyvének első fejezetét. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. És nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, van egy népdal, amelyben következőképpen hangzik egy sor. Sír az út előttem. Sír az út előttem. Gyakran így éljük az életet. Így járjuk azt az életutat, amelyet az Isten adott. És azért járjuk így, nem minthogyha kedvünk telne benne, mert úgy érezzük, hogy ez az út adatott. Sír az út előttem. Azonban felolvasott ige kapcsán, és el kell gondolkoznunk a mai délutáni alkalommal, hogy valójában milyen a mi utunk. Egyáltalán látjuk-e az utat? Milyen az az út, amelyen járunk a mi életünkbe? A Zsoltárok könyvének első fejezete kétféle életutat tár elénk. És ez út úgy jelenik meg, mint egy ősi, egy egyetemes szimbólum, amely amióta az ember létezik már szinte kezdetek óta, ott van az elméjében. És nem csak azt jelenti, hogy egy olyan ösvény, egy olyan út, amelyen járunk, hanem az út érezzük, és tudjuk mindannyian, egy olyan szimbólum, ami az egész életünket jelképezi. Úton vagyunk. Milyen az az út, amin járunk? Persze azt is fel lehetne tenni kérdésként, hogy van-e egyáltalán útunk. van-e útunk, mert az útnak az a természete, hogy van két széle, valahonnan elindul és valahova tart. Van-e útunk? Vagy csak bolyogunk ebben a világban? Vagy csak olyanok vagyunk, mint ahogy az Új Szövetségben írja az apostol, szélfutta fellegek, amelyeket ide-oda dobál az életnek a különböző erői, amelyek bolyonganak, mint a bolygó csillagok. Felolvasott Zsoltár tulajdonképpen egy nagyon fontos helyen van, egy bibliai könyv legelején, és még fontosabb az a szó, amivel ez a Zsoltár kezdődik. Egy olyan szóval kezdődik, amelynek a hallatán mindannyian gondolunk valamire, amelynek a hallatán talán azt szeretnénk, hogy a mi útunk, a mi életünk, a mi céljaink is ehhez a szóhoz igazodjanak. Ez a szó nem más, mint hogy boldog. Boldog. Ez az első szó. Ez az első szó a Zsoltárok könyvének legelején. Ez az első szó Máté evangéliuma szerint, amikor az Úr Jézus tanítani kezd, makarioi, boldogok, és kezdi a boldogmondások felsorolását a hegyi beszédben. És bizony, amikor eljön az új év, akkor talán mi is ezt mondjuk ki a hozzátartozónknak, családtagjainknak. Ez az az első szó, amelyik elhangzik, boldog. Boldog. Fontos állapotot, fontos életcélt jelent ez. Olyan ez, amelyet az Isten mindannyiunk szívébe belerejtett. És legtöbbször, ha valami fájdalmas, ha valami nehéz, az nem más, mint a boldogságnak a hiánya. Fontos állapot és fontos életcél. Tulajdonképpen ebben sűrítjük össze mindazt, amit szeretnénk elérni az életbe, a boldogságot. Azonban nem mindegy, hogy milyen úton haladunk, és milyen úton jutunk el az áhított célig. A Zsoltárok könyvének első fejezete, a felolvasott ige, nagyon egyszerűen, nagyon plasztikusan, szemléletesen két utat tesz elénk. Két utat, ami most már tudjuk és érezzük, hogy kétféle életvitelt, kétféle életfelfogást, kétféle létszemléletet fejez ki. Az első út, amiről szól, egy olyan út, amelynek több jellemzője van, amelyet, hogyha a Jézus által tanított út felfogás szerint kategorizálni szeretnénk, akkor talán azt lehetne mondani, hogy ez a széles út. Ez a széles út, azért széles út, mert könnyű rálépni. Könnyű menni rajta. Valahogy ez a gyengébb ellenállás, amely felé törekszik az ember. Ez a kényelmesebb megoldás. Miket mond el a Zsoltáros erről az útról? Azt mondja el először is, hogy ennek az útnak a jellemzője, és talán kiinduló pontja a bűnösök tanácsa. A bűnösök tanácsa, jelenti ez azt, hogy vannak emberek, akik saját hiába való életükből nem tudnak jót tanácsolni, tehát tanácsolják a rosszat. Nagyon fontos, és tudjuk mi is élettapasztalatunkból talán, hogy nem fontos annyira a tanács, hanem sokkal fontosabb az, hogy ki mondja azt a tanácsot. Mennyire hiteles annak az élete. És azt láthatjuk a mai világban, és talán régen is így volt ez, hogy a legtöbb tanácsot, és a legtöbbször azok adják, akik a saját életükben nem tudnak bűnre jutni. Ahogy egy kissé cinikus mondás megfogalmazza, aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Igen, gyakran hangzanak el a bűnösöknek a tanácsai. A hamis élet, amely nem tudja önmagát jó vágányra tenni, amely nem tudja magát jó útra irányítani, előszeretettel tanácsol, és mondja a másiknak, hogy így kéne tenni, úgy kéne tenni, rosszul csinálod, menjél más irányba. De ha jobban belegondolunk, és megnézzük azt, hogy ki az, aki osztogatja a tanácsokat, akkor rájöhetünk, hogy hamis életből csak is hamis tanácsok eredhetnek. De egy bizonyos, hogyha az ember minél többször hall valamit, minél többen tanácsolják ugyanazt, már nem mérlegel. Nem mérlegeli magában, hogy ez vajon kitől ered, vajon jó célra vezet-e, hanem egy kicsit úgy vagyunk, hogy sodródunk az árral. A bűnösök tanácsa jelenti azt, hogy más is ezt csinálja, én is ezt csinálom. És ez a gondolat illeszkedik a másik jellemvonáshoz, ennek az útnak a másik jellemvonásához, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy a vétkesek útja. A vétkesek útja, a vétkeseknek az életvitele. És itt már nem verbális, nem szavakkal kimondott rossz tanácsról van szó, hanem egy olyan életvitelnek a felmutatásáról, ami rossz. És bizony ez sokkal nagyobb hatással van ránk, hogy látjuk, mit tesz a másik, és mi is úgy cselekszünk. Hogy látjuk, hogy valaki szabálytalankodik az utakon, hát akkor mi is szabálytalankodunk. Látjuk, hogy valaki lop magasabb szinten, hát akkor mi is lopunk, mert hát miért ne? Ez a vétkeseknek az útja, amely asszimilálja, beleolvasztja magába a figyelmetlen embert, és már egy olyan úton találja magát az ember, amely félrevezet. A harmadik dolog, amit elmond a Szentírás erről az útról, az az, hogy a csúfolódók székébe ül bele az, aki elindul ezen az úton. Ha jobban belegondolunk, rájöhetünk arra, hogy a csúfolódó mindenről szeret beszélni, mindenkiről szeret beszélni, csak önmagáról nem. Talán azért van ez így, mert a csúfolódók önigazságban élnek. Azt gondolják, hogy feljogosítva érezhetik magukat a csúfolódásra, a másik méricskélésére, kritizálására. Azt gondolják, hogy igazuk van. És gyakran mi is így vagyunk talán. Azt gondoljuk, hogy nekem igazam van. Én nyugodtan szidalmazhatom a másik embert. Én nyugodtan megmondhatom a magamét. Ez az önigazságoknak az önmagába visszaforduló spirális élete, amely soha nem tud kitörni, mert nekem mindig igazam van. És soha nem adja meg az esélyt önmagának így módon az ember, hogy valaki objektíven, és nehogy Isten felülről, a transzcendens világból elmondja, hogy mi a valódi igazság. Az önigazságok önmagába forduló hálójában él a csúfolódó. Ilyen tehát az az út, amelyről szól a Szentírás, az az út, amely mindenhová vezet, csak nem a boldogsághoz. Mert hát hiába járnak rajta sokan, hiába mondják azt, hogy ez az átlag, ez a standard, ezen kell járni, ez a középszer. Hamisan mondják, hogy ez a normális, de meglátjuk a másik út nyomán, hogy nem ez a normális. Mert mit is jelent ez a szó, hogy normális? A norma latin szó is azt jelenti, hogy mérce, mérték. A törvényt is normának szokták tartani. Az az ember jut el a boldogságra, akinek vannak normái, akinek van törvény a szívében, és ahogy mondtam az elején, van egyáltalán útja, mert az útnak vannak határai. Az ember tudja, hogyha megy egy erdei ösvényen, hogyha 3 vagy 4 méterrel odébb megy, az már nem az erdei ösvény. Van egy határa az útnak. És erről szól, a törvényről szól a másik útnak a leírása a Zsoltárban. 3 szinten beszél erről a zsoltáros. Először azt mondja, hogy aki ezen az úton jár, az gyönyörködik az Úr törvényébe. Egy kicsit gondolkozzunk el ezen, gyönyörködni a törvényben. Mai társadalmunkban nemhogy gyönyörködnének a törvényben az emberek, nemhogy örülnénk annak, hogy vannak szabályok, vannak szabályrendszerek, amik azért valljuk meg, biztonságossá teszik az életet, hanem mindenki azon van, hogy hogy lehetne kiskapukat találni. Aztán már eljutottunk odáig, hogy úgy alkotják meg a törvényeket, különösen az adótörvényeket, hogy belekalkulálják már a csalást is. Szép világban élünk, szép új világban. Az Úr törvényében gyönyörködni azt jelenti, hogy egy olyan fundamentumot látok ebben a világban, amelyet nem emberkéz csinált, nem emberkéz alkotta ezeket a törvényeket, nem emberi elme és emberi szív, hanem gyönyörködök benne, mert ez az Úrnak a törvénye. Az Úr törvénye szűken vett értelemben a zsoltáros számára jelentette Mózes első 5 könyvét, ahogy az ő nyelvükön ezt nevezik, a Tórát. És elsősorban először erről beszél. Mert mi is a gyönyörködés? A gyönyörködés az, amikor valamiben a kedvemet lelem, a valami, amit szeretek, és ami nem csak, hogy szeretek, hanem szép is. Gyönyörködni az Úr törvényébe, a szívünkkel, a lelkünkkel gyönyörködünk benne. Aztán folytatja a Zsoltár író, és elmondja, hogy aki ezen az úton jár, az nem csak, hogy gyönyörködik, hanem elmélkedik is. Gondolkozik, az életét próbálja hozzá igazítani. Tehát nem csak a lélek, hanem a szellem szintjén is az Úr törvényéhez kötődik, és végül egy gyönyörű képpel leírja a Zsoltár, hogy olyan az ilyen ember, mint a víz mellé ültetett fa. Kicsit ragadjunk le ennél a képnél. Víz mellé ültetett fa. Azt hiszem, hogy ennél jobb helyzetet, ennél jobb pozíciót nem lehet elképzelni. Abban a világban, ahol ez az ige keletkezett, a száraz éghajlatú Palesztinában, nagyon nagy kincs volt a víz, és mint minden kultúra egyébként itt a mérsékelt égövön is, a víz mellé telepedtek le az akkori falvak, városok. Víz mellett élni azt jelentette, hogy kapcsolatban maradni az élettel. Ahol volt víz, ott volt élet. És amikor arról olvasunk, hogy olyan a boldog ember útja, mint a víz mellé ültetett fa, akkor itt nyilvánvalóan nem arra kell gondolkoznunk, hogy építési tanácsokat ad a Zsoltár, hogy hova tervezzük meg a házunkat, hanem arra kell gondolnunk, hogy az örökkévaló élet forrásához közel olyan energiákat, olyan lelket kap meg a boldogság útján járó ember, mint a fa, amelyik a víz mellé van ültetve. És ebben az egészben az a csodálatos, hogy a folyómedrek közelében mindig magas a talajvíz. Mindig van víz a földben. Még akkor is van víz a földben, amikor egyébként szárazság van, amikor napokig, hetekig és hónapokig nem esik az eső. A próbás időkben, a nehéz időkben is van víz. Van éltető elem. Amikor a többi fa már elszárad, amikor mindenki boldogtalanul csüggeszti le a fejét, a víz mellé ültetett fa nem csak, hogy virágzik és zöldel, hanem, ami még sokkal fontosabb, gyümölcsöt hoz. Ez a mi életünknek és egész lényünknek, egész küldetésünknek, ember mi voltunknak a célja. És tulajdonképpen ebben van a boldogság. Csodálatosan alkotta meg Isten a természetet, mert a természetnek minden egyes szeglete, kicsi kis porcikája beszél arról, amit mi lelki szinten hasznosíthatunk. Ezért beszélt az Úr Jézus példázatokban. Körbenézett, ránézett azokra a dolgokra, azokra a növényekre, állatokra, amik körbevették őket, és mindenről az Isten jutott az eszébe. Így juthat eszünkbe a növényekről is az Úr, és az a kegyelem, amelyben feladatot adott nekünk, amely nem másban nyugszik, mint hogy nem önmagunkra utalt, nem önmagunk körül forgó, hanem gyümölcstermő élet a boldogságnak az egyetlen forrása, és ez lehet egyedül a beteljesedés. Gyümölcstermő élet. Jelenti ez azt is, hogy nem csak gyönyörködünk az Úr törvényében, nem csak szép vallásos életet élünk, nem csak elmélkedünk és magasrögtű teológiákat űzünk, hanem mindezt, amit az Úr tanít nekünk, az igében, a Bibliában, de a lelkiismeretünk és a természet útján is mindezt valóságként átéljük, és gyümölcstermő életet élünk. Hát ez a boldogság útja. Ez a boldogság útja, amely nem simul bele a trendekbe, nem sodródik együtt az árral, hanem keresi az örökkévaló forrást és az örök életnek a vizét. A Zsoltár szépen leírja azt, hogy minden út vezet valahová. Ez a két út is vezet valahová. Az első út a bűnösök tanácsa, a vétkesek útja és a csúfolók székének az útja vezet a szétszóródáshoz. Leírja az akkori mezőgazdasági társadalomban még nagyon jól érthető hasonlattal Zsoltár, hogy úgy járnak a bűnösök, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. A polyva nem más, mint a gabona cséplése után visszamaradt, mondhatni hulladék, és ezzel nincs más dolguk az embereknek, mint hogy elégetik, illetve először megtisztítják tőle a búzaszemeket, a gabonaszemeket szeleléssel, kifújja közülük a szél, a polyvát, és aztán elmegy, teljesen mindegy, hogy hova kerül a polyva. A lényeg, hogy az értékes gabonaszem megmaradjon. A bűnösök így járnak, súlytalan életnek a vége, szétszóratás. és nem közelkerülés, nem a lényemhez, lényem centrumához, az Istenhez való közelebb kerülés, hanem az eltávolodás. Ezért mondja azt, hogy a bűnösök nem állhatnak meg az ítélet előtt, és a vétkesek az igazak közösségében nem állhatnak meg. A legnagyobb és a legszörnyűbb csapás az, amikor az ember önmagát rekeszti ki a közösségből. Amikor Jézus arról beszél, hogy a külső sötétségben lesz sírás és fogcsikargatás, akkor mindig arra gondolok, hogy talán a legnagyobb fájdalom az, hogy kívül vagyok, nem belül. Milyen fájdalmas és milyen nehéz kívülről nézni másoknak az örömét. Tudva azt, hogy én is oda tartozhatnék, ahhoz a családhoz, ahhoz a közösséghez, amely az Istennek, a Isten gyermekeinek a közössége. Ez lesz a sorsa az, aki már ebben a világban sem keresi az életnek a forrását. Hogy várhatná el azt, hogy visszakerül ő maga az élethez? A semmibe vész, tehát ez az út. Egy olyan út ez, amelynek a vége a nulla, a nihil. Azonban a másik útról elmondja a Szentírás, hogy nagyon egyszerű szavakkal, és ezen egy kicsit el is kell gondolkoznunk, a másik út végéről ennyit mond el, ismeri az utunkat az Isten. Az Isten ismeri az igazaknak az útját. Sok mindent elmond ez a néhány szó. Elmondja azt, hogy lehet, hogy most nem nyilvánvaló az, hogy jó úton járunk. Lehet, hogy nem érezzük az annak a felemelő voltát, hogy milyen jó, hogy mi az Isten közelében élünk. Milyen jó, hogy víz mellé ültetett fák lehetünk. Lehet, hogy ugyanolyannak látszó életet élünk, mint mások. De az Úr ismeri a mi útunkat. Ismeri azt az utat, amelyen járunk. Ismeri azt az élethitelt, amit folytatunk. Lehet külsőleg sok mindent mutatni, el lehet játszani, az ember nagyon intelligens, nagyon nagy repertoárja van arra, hogy félrevezesse a környezetét, de van valaki, akit nem tudunk félrevezetni. Az Úr ismeri a mi útjainkat. Ismeri azt az utat, amely eddig mindannyiunk életére jellemző volt, egészen a mai napig, eddig az esti Isten tiszteletig. És ami csodálatos, választás elé állít bennünket, és még most is, ebben a pillanatban, mert Isten a mostnak az Istene, a jelen való, a jelennek az Istene, felajánlja a lehetőséget, hogy az ő útján járjunk, ismeri a mi utunkat, és olyan utat szeretne készíteni mindannyiunk számára, amelyben már itt az úton létel folyamán megkapjuk a jutalmat. És ez a jutalom nem más, mint amivel a Zsoltár kezdődött, amivel a boldog mondások kezdődnek, és amivel mi is kezdjük az új évet, ő ígéri nekünk ezen az úton a boldogságot. Boldogság az ő közelében lenni. Boldogság az ő törvényében gyönyörködni, arról gondolkozni és azt megvalósítani a mi életünkben. Boldogság, és ez nem csak egy távoli lilaködbe vesző mennyei boldogság, amelyet vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, vagy eljön, vagy nem jön el, hanem ez jelen való boldogság. Minden napjaimat megfűszerező. Jézus azt mondja a tanítványoknak, ti vagytok a fölsói. Ti vagytok a fölsói. Milyen hihetetlen boldogság az, hogy Isten fényét hordozhatjuk, hogy jó ízt adhatunk ennek a világnak. Igen, ezt ígéri nekünk az Úristen. Nekünk csak egy dolgunk van. Menni, és tovább menni azon az úton, amelyen Isten elindított, amely az igazak útja, és amely nem a semmibe, nem a szétszólódáshoz, hanem az örök boldogságba, a közösségbe és az öröm beteljesedésébe vezet el. Járjunk tovább ezen az úton, mert hiszem, hogy mindannyiunkat elindított ezen már az Úristen. Legyen így. Amen. Mennyei édes atyánk, egyrészt örülünk annak, hogy ismered a mi útjainkat, másrésztről egy kis félelem is van bennünk, mert mi is ismerjük. Ismerjük azokat a mellékvágányokat, azokat a vakvágányokat, vargabetűket, amelyeken gyakran járunk. Tudjuk, hogyha rád bízzuk a mi utunkat, akkor ez tökéletes lesz. Megriadunk Istenünket tökéletességtől. Gyakran inkább a középszerűséget, a középszert keressük. Adorunk, hogy tudjon megnyílni a mi életünk, tudjon megnyílni a mi szemünk, és vegyünk észre téged. Téged a mindennapokban, téged a mi életünk eseményeiben, téged a mi szívünkben. Jöjj a mi életünkbe, és vigasztalj bennünket, ha fájdalom gyötör, adj bátorítást, hogyha reménytelenségben vagyunk, adjál bizalmat akkor, amikor aggodalmaskodás tölti el a mi szívünket. És végezetül könyörgünk hozzád, hogy amit vágyunk és amit óhajtunk, ami minden ember és így a mi legfőbb vágyunk, a boldogság, és hadd jöjjön el a mi életünkbe, oly módon, hogy azt Jézus Krisztusban te benned megtaláljuk. Így áld meg mindannyiunkat, áld meg közösségeinket, családjainkat, szeretteinket, gyülekezetünket, könyörgünk népünkért is. Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.